Áldás békesség, kedves hallgatóink, testvéreink, barátaink! Szeretettel köszöntelek benneteket Halló Magyar című műsorommal az anyaországban, a Kárpát-medencében, Európában és szerte a nagyvilágban, Augsburgból. Főcímdalunkat, a magyarok világhimnuszát László Attila testvérünk előadásában halljátok.
Hol vagy felej, halló magyar, hallasz felej, bármerre vitt a sors, hív az ősi föl.
Kedves testvéreim, szeretettel köszöntöm drága atyai jó barátomat, dr. Békefi Lajost a mai online alkalmunkon. Sokan megfogalmazták már róla, közíró, blogger, de legfőképpen teológus, világvallás kutató, és nagyon örülök, hogy felkérésemre egyből vállalta ezt az előadást. Lajos, nagyon nagy szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen először is a meghívást. Nagyon jól esik közöttetek lenni, még hogyha virtuális módon is, hiszen Zsolt testvérem, hogy mondjam, importált oda közétek engem, nevezetesen az ő édesapja, mint presbiter, tagja volt a Presbiteri Szövetségnek, és bizonyára tudjátok, hogy Baranyában lent a végeken, nagyon hűségesen ad helyt, és nagyon régi volt ez a kapcsolatunk, és nagyon mély, amikor egy-egy közgyűlésen az édesapja fölállt, és beszámolt a baranyai helyzetről, akkor bár közöttünk ott a fizikai távolság olyan 50-60 méter volt, de érdekes, mindig megtaláltuk egymást. Na hát a mi kapcsolatunk ebben az Istentől teremtett személyességben fogan Zsolttal is, és legutóbb olyan nagy találkozásunk éppen Nagyváradon volt egymással, amikor a reformáció, illetőleg a Magyar Egység napja volt, és akkor meghívták őt is, engem is, én akkor a trianoni traumákról tartottam ott előadást, és akkor öleltük meg először egymást, azért, mert édesapja nyomán ismertem őt. Hát így megy ez nemzedékről nemzedékre, ez az ismertség, és én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy pillanatnyilag itt 6-8-an vagyunk a képernyőn, de ez az abszolút látszat, mert mindenkiben itt van egy kicsit a saját felmenőinek a serege, és én is úgy vagyok vele, hogy néha voltam olyan templomban, ahol ketten voltunk, és azt mondta a gondok, hogy hát ne prédikáljon, tiszteletes úr. Mondtam, hogy dehogy nem. Hát először is hárman rajtunk kívül még itt vannak az Atya, a Fiú és a Lélek. Aztán itt vagyunk ketten, valamint a gondok úrnak és az én őseimnek a serege, úgyhogy vigyázzunk a látszatokkal. Hát nem akarom folytatni a sztorizást, mert itt előadásról van szó, de bízom benne, hogy majd lesz olyan alkalom, amikor személyesen ezeket a történeteket is tovább lehet gördíteni. Tehát én így vagyok közöttetek egy ilyen testvéri pásztorolással, a múltból is hozva sok minden, és annyit mondanék még, hogy az én anyai őseim, felmenőim ott Németországban leleztek évszázadokon keresztül. Nem volt nagy dicsőség, de Habsburgok ellen dolgoztak. A Hotzenwaldéban, a Schwarzwald déli részén voltak, és az első nagy Dózsa Györgyféle német parasztháborút ők indították el. Úgyhogy aztán ennek következtében menekülniük kellett több száz évvel ezelőtt, és akkor elkezdtek menekülni kelet-fele. Az egyik rész Ausztriába, a másik pedig Erdélybe került. Így aztán az én véremben ott csordogál a Hotzenwaldé protestálás már több évszázadon keresztül, és ott van a Kun vér, mert édesapám meg Kun, úgyhogy azt szoktam mondani, ez aztán tiszta magyar, mert van egy németág, meg van egy kunág, hát ez így van mindnyájunknál, azt hiszem kicsit. Nem akarom részletezni a dolgokat, egyébként Budapesten végeztem teológiát, aztán Berlinbe, Wittenbergbe, Heidelbergbe tanultam, és éltem éveken át, ott készítettem a doktorimat, és lapot indítottam, szerkesztettem Magyarországon, a Református Egyház nemzetközi sajtótájékoztatóját, a Hit és Jövő lapot, aztán a Presbitert indítottam újra, úgyhogy, ahogy mondta Zsolt, valóban rengeteg írás van, 3800-nál több a hivatalos nyilvántartás szerint, de nem ezen méretünk meg, hanem azon az egyetlen íráson, amiben Jézus Krisztus evangéliuma szólal meg. Szeretettel köszöntelek benneteket a bemutatóból, azt hiszem ennyi elég. Térjünk a tárgyra. Nálunk most itt Pest-Budán van egy szólásmondás, nem tudom, hogy ismeritek-e, így hangzik, hogy nincs itt, kérem, semmi látnivaló. És ezzel kapcsolatban mondanám azt, hogy itt sincs látnivaló ezen az előadáson, mert nem én vagyok a látnivaló, de néznivaló lesz, mert mindjárt, ahogy beadta a képet Zsolt, elkezdjük az előadást, és én azt gondolom, hogy az a látnivaló és az a néznivaló, amiről itt szó van, az sokkal megrendítőbb annál, mint amit emberi szavakba ki tudunk fejezni. Tegnap jelent meg az Open Doors nemzetközi szervezetnek, egyházi életet monitorizáló nemzetközi szervezetnek a 2022. évi jelentése, amire majd az előadásom végén néhány képpel kitérek. És ebben láttam és tapasztaltam azt, hogy sajnos a keresztény üldözés nemhogy csillapulna, a kultúránknak, a digitalizációnak, a negyedik nagy ipari forradalomnak a kiteljesedésével, hanem egyre raffináltabb módon jelenik meg, és ennek vagyunk tanúi. A tegnap nyilvánosságra hozott adatok szerint körülbelül a kereszténység 2,1 milliárdnyi táborából 350-370 millió testvérünk van naponta kitéve közvetlen üldözésnek, aztán nem beszélve a raffinált technikai, jogi és egyéb módszerekről, amire majd később kitérek. Tehát az első slide, a címe ez a keresztény üldözés korai formái, egészen visszamenve az első időkig, persze röviden, a reformáció kori formák, mai és holnapi formák, illetve a spirituális stratégiák, lépjünk akkor. Szeretném, hogyha egy rövid definícióban meg tudnánk azt valamennyiünk számára jegyezni, vagy értetni, vagy elfogadni, hogy mi is a keresztény üldözés, mit értünk ez alatt, a szó alatt. Keresztény üldözéssel jelöljük a keresztényeknek hitük miatti rendszeres és módszeres, eseti, társadalmi vagy állami eszközökkel végrehajtott hátrányos helyzetbe hozását, illetve egzisztenciális fenyegetettségét, megsemmisítését. Amint látjátok és érzékelitek, sajnos nagyon differenciált és nagyon sokrétű a diabolosznak vagy az antikrisztusnak a fegyvertára. Itt ezek a megrendítő képek a különböző korokat jelzik, az első középen még az amfiteátrumok idejéből, amikor a keresztényeket tömegestől hajtották oda az arénába. Baloldalt itt a közel-keleti keresztények mai napig nagyon véres történetét szimbolizáló kereszt, jobb oldalt pedig az újabb terület, ahol már a high-tech-kel és a digitális eszközökkel folyik a keresztény kontroll, ez pedig távol-kelet és Kína mindenek előtt. Egy dolgot szeretnék kérni tőletek, mivel azért az igének az olvasása az nagyon fontos és meghatározó, de egy előadás keretében nem tudjuk úgy átgondolni, mint ahogy szükséges lenne. Ezért azt javaslom, hogy otthoni csendetekben majd az előadás után vagy hétvégén vegyétek elő János evangéliumát, és a 15. fejezetet lapozzátok fel. Itt a 18. és azt követő versekben ez a felirat olvasható, a tanítványok és a világ. Ezt a szakaszt azért felolvasom, mert ha azt a kérdést tesszük fel, hogy egyáltalán mi az oka a keresztény üldözésnek, és hogy tulajdonképpen a kezdetek óta, hogy Jézus megjelent, a keresztény üldözés a mai napig tart, és bizonyára fog a történelem végéig tartani. Mi annak az oka? Az ige egyértelművé teszi. Így szólt Jézus: ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartottátok, a tiéteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik ti veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, mármint a világhoz, most azonban nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük. Most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem és az én atyámat is. De be kell teljesednie annak az igének, amely megvan írva az ő törvényükben: ok nélkül gyűlölnek engem. Ezek nagyon kemény igék, és itt van a lényeg, amit kiemeltem pirossal: ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Van egyfajta szent reciprocitás, kölcsönössége az elszenvedett keresztény üldözés legkülönbözőbb formái és a Jézus elleni között. Itt egy hatalmas, nagy drámáról van szó, valójában a Krisztus és az Antikrisztus szinte apokaliptikus küzdelméről. A jó és a rossz, az Isten szerint és az Isten ellenes. És ez addig fog menni, amíg a mi úrunk Jézus Krisztus vissza nem jön. Kezdettől fogva egyébként a bűnbak képzés pszichológiája minden pszichológiai ismeret nélkül nagyon jól működött. Itt a kartágói Tertullianus 1196-ban írt egy szenzációs mondatot vagy gondolatot, ezt megint csak az ige mellett oda teszem az emlékezetetekre. A keresztényeket mindenért vádolják. Valamilyen tömegeket érintő katasztrófa történik, vagy valamilyen szerencsétlenség, a keresztények ennek az okai. Egyébként a mai világban meg sokan azt mondják, hogy a Covid is a keresztények számlájára írható. Vannak a világnak olyan helyei, ahol éppen az elmúlt évben ezek a demagóg szövegek hangzottak el. Ha magas a Tiber folyó vízállása, a keresztények okozzák. Kevés víz van a Nílusban, a keresztények miatt van. Ha földrengés, éhínség támad valahol, vagy járvány, a keresztények az okozói. Tehát az első igazi teológiai oka a keresztény üldözésnek az a Krisztus-Antikrisztus nagy küzdelme, amiből nem léphetünk mi sem ki, a másik a bűnbak képzésnek a pszichológiája. Az új egyházban Nagy Konstantinus volt, aki beszüntette végül is a keresztény üldözést a birodalomban, ez ugye 314-ben, Theodosius császár pedig hivatalossá tette a kereszténységet. Tehát gyakorlatilag a Jézus Krisztus születése, keresztre feszítése és a tanítványi sereg üldözése első századi eseményei után két századnak kellett eltenni ahhoz, hogy nagyjából egészéből a tolerancia valamilyen mértékben megszülessen a római birodalomban. Éppen, hogy valamennyire nyugalomra tettek szert a keresztények 380-tól a 7. század közepéig, akkor megjelent az iszlám, amely abszolút intoleráns volt a zsidósággal és a kereszténységgel szemben kezdettől fogva. És a mai napig tulajdonképpen ez az egyik legerősebb, hogy úgy mondjam, keresztény ellenes vagy keresztény üldöző vallási indíték, ami azért is különös, mert maga az iszlám, mint olyan, a békességnek és az irgalmasságnak a vallása, de ahol a vallásból ideológiát faragnak, és azt valamifajta hatalmi törekvés alátámasztása képpen hirdetik meg, ott mindig az intolerancia és az üldözés is megjelenik. Majd a későbbiekben néhány szlájdon fogjuk látni. A legnagyobb szégyenek egyike az, hogy sajnos a kereszténység is kitermelte magából a keresztény ellenességet. Ez egy szinte abszurd dolog, de lám, milyen nagymester a diabolosz, az antikrisztus, hiszen tudjuk, hogy éppen 1000 körül, amikor már a római katolikus egyház, tehát a pápaság, hogy úgy mondjam, európai és világhatalommá kezdett kinőni, megindultak a különböző, hogy úgy mondjam, kegyességi irányokkal szembeni erőteljes, durva fellépések. Először a katároszok, az albigensek, akik tiszta egyházat akartak, akik a szegények mellé álltak, és főként az inkvizíció volt az, amelyik művelte ezt a fajta keresztény, ellenes keresztény uralmi attitűdöt, és megszületett sajnos ez a másik abszurd fogalom, a protestáns mártiromság is az új korban, hiszen tudjuk, hogy a francia katolicizmus, ez Calvintól nagyon sokszor lehetett olvasni, Calvin leveleibe főként, ugye a hugenottákat támadták meg, mint hitújítókat, emlékeztek a szörnyű Szent Bertalan éjszakára, Angliában is véreskező Mária üldözte a reformátusokat és az anglikán puritánokat, akik előbb Hollandiába, majd az USA-ba menekültek. Tehát ahol nincs meg igazából az a fajta alázat, amire a János evangéliuma felolvasott igéje utal, ahol nincs meg igazából az a fajta keresztény magatartás, ami nem az uralkodásban, hanem a szolgálatban, a szeretetben, az igazságosság evangéliumának megszólaltatásában látja elsőrendű feladatát, hanem ahol megbicsaklik az egyház és a hatalommal szövődik össze az egyháznak az önértelmezése, ott mindig megjelent valami félresiklás a kereszténységen belül is. Ez szégyen, én azt szoktam mondani, hogy sajnos a kereszténység a saját maga kárára és ellenségeként exportálta a keresztény üldözést, hiszen azért ami végbe ment itt a 11-12. Században és a reformáció, meg azt követő években, azt a fajta vallásháborút sajnos elvitték a gyarmatosítók, ugyanúgy elvitték az indiánok közé, mint ahogy elvitték Afrikába és Ázsiába. Nem dicsőségére szolgál ez a kereszténységnek. Van miért azt mondani Isten színe előtt őszintén, akár személyes imádságba, hogy Uram, bocsásd meg a mi bűneinket, mert elég sok van. Itt felsorolok néhány időpontot a protestáns mártíromságról, és ugye a Szent Bertalan éjszakája, ahol 3000 protestáns reformátust, hugenottát öltek meg, Coligny admirálissal az élen őt kihajították Párizsban az otthonának az ablakán. Aztán ugye ott volt a 1673, amikor a pozsonyi ítélőbíra Első Lipót és Szelepcsényi, hogy esztergomi érsek fellépésére 33 protestáns lelkészt küldött börtönbe és ítélt halálra, aztán a híres gályarabság, ahol körülbelül 350-en élték túl a 730-ból a szenvedéseket. Református hollandokat is végeztek ki 1523-ban, francia lelkész, protestáns lelkész és 14 társát eleven égették el 1546-ban és 1687-ben az eperjesi mártírok az ellenreformációban lefejezéssel és felnégyeltetéssel fejezték be keresztény földi életüket. Ezek drámák és ezek súlyos bűnök. Bizonyára van közöttetek olyan személy, aki már hallott ezt a nemet, nevet, Thomas Schirmacher, aki az Evangéliumi Allianznak a vezetője, és most már az egész világszövetségnek az elnöke. Németországból párszor találkoztam vele, és ő adta nekem ezt a könyvet, amit ő írt, a Christenverfolgung geht uns alle an. Ezt nem kell nektek fordítani, mindnyájunkat érint a keresztény üldözés. 70 okot sorolt fel ebben a 110 oldalas könyvecskéjében, abból én csak most négyet emelnék ki. Minél többet tud a gyülekezet és a hívő ember Krisztusról, minél inkább elkötelezettebb neki, annál biztosabban számolhat az Antikrisztus ellenkezésével, kísértésével és gyűlöletével. Ez az egyik. Luther a másik okot így jelölte meg, az Úr Jézusnak el kellett szenvednie az ördög és a világ üldözését, miért ne lenne ez velünk másként? A harmadik okként a 70 közül a keresztény üldözés valódi indítéka az a fajta másság, amit Krisztus hozott a világba, a szentségnek, az élet megszentelésének, a megtért hívő életnek a mássága a világhoz képest, úgy, ahogy Jézus igéjében olvastuk, hogyha a világból valók lennétek, olyanok lennétek, mint a világ, akkor nem lenne semmi gond, de nem olyanok vagytok. És végül a világ gyűlöli Jézust, mert ő a világra rábizonyította bűnös mi voltát. És ezt a diabolosz, az Antikrisztus az ő leleplezését nem viseli el. Ezért jár szerte, mint oroszlán, hogy akiket tud, csak elnyeljen. Ez a történet ma is folytatódik brutálisan. Itt van néhány adat. 322, hát itt a számok azért módosulnak minden évben, de 300 körüli azoknak a keresztényeknek a száma, akiket közvetlenül megölnek hitükért. Egyébként nem tudom, hogy mennyire figyelitek a híreket. Ezelőtt másfél héttel lehetett hallani, hogy Nigériában, ahol igen-igen sok keresztény mártír van, Nigéria észak részén a Boko Haram, az ISIS-nek az afrikai ága, rengeteg embert, vagy 50 embert kivégzett. Ott rendszeresen Nigéria északi részén a Boko Haram csinálja a támadásokat. Volt úgy, hogy kijöttek katolikus templomból hívők és gyermekek, lemészárolták őket gépfegyverrel, és utána a templom előtt leöntötték a megölt embereket, és felgyújtották az embereket a holtakat, szóval ez nem csak gyilkosság, hanem halott gyalázás is. Akkor a következő adat arról, hogy 214 templomot és keresztény tulajdont romboltak le, ez is nagyon változik, mert például Indiában a Baath párt, amelyik egy buddhista eredetű nacionalista párt, újabban üldözi a keresztényeket olyan módon, hogy rájuk gyújtja a házaikat, vagy felgyújtja a termésüket, a kalászosokat, a földeket, leöntik benzinen és felgyújtják. Szóval egészen abszurd dolgok vannak, az antikrisztus találékonysága szinte végtelen. És hát itt 772-t ír a korábbi adat, akik az erőszak áldozatai, akiket megvertek, bebörtönöztek alaptalanul, jobbtalanul. Tehát a történet brutálisan folytatódik, de, és ez az állandó, folyamatos de, amire nekünk figyelni kell, de Krisztus is folytatja a maga győzedelmes, megmentő munkáját, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Óriási sztori volt ezelőtt 10 évvel, amikor Iránban ez a középső lelkész, baptista lelkész, úgy hívják, hogy Yusuf Nadarkhani, őt azért ítélték el Iránban, mert a Bibliát olvasta, nem terjesztette, csak olvasta a családban, és a gyerekei, amikor elmentek a muszlim iskolába, akkor valahogy a gyerekek szája eljárt, és elmondták, hogy mi odahaza Bibliát olvasunk. És erre az édesapját, Yusuf Nadarkhanit letartóztatták. Lényeg, ami lényeg, 5 éven keresztül bebörtönözték, szabadon engedték, vallatták, rá akartak bizonyítani mindent, hogy izraeli ügynök, hogy amerikai ügynök, csak hogy halálra lehessen ítélni. Végül elítélték, halálra ítélték, de beindult Amerikában és Nyugat-Európában egy óriási e-mail és Twitter és imaharc. Képzeljétek el, hogy 3,2 millió Twittert, e-mailt, tiltakozó e-mailt kapott az Ayatollah Iránba. Ugye őnek illet volna a kötelessége, hogy a halálos ítélet végrehajtását aláírja, tehát a konkrét végrehajtott ítéletet engedélyezze, és nem írta alá, mert akkora volt a nemzetközi összefogás, keresztény testvérek küldték különböző az Open Doors-on keresztül és más szervezeteken keresztül a tiltakozó e-maileket, és végül 5,5 évnyi szörnyű kínlódás után és megaláztatások sora után szabadon engedték. Egyelőre úgy néz ki, hogy nincs ellene ítélet és eljárás. Ez a kép tavaly tartott előadásomra készült, ez ma már nem áll. A negatív világranglista azokról az országokról, ahol a leginkább üldözik a keresztényeket, az ugye tavaly még úgy volt, hogy Észak-Korea vezette a kommunista rezsim, ami ugye 80-150 ezer embert munkatáborba küld, akik keresztények, és tudják, hogy keresztények. Észak-Korea vezette ezt a negatív világranglistát. Második volt Afganisztán, Szomália, Líbia, Pakisztán, Szudán, Eritrea, Jemen, Irán és India. Ugye ezeknek az országoknak a javarésze, amint látjátok, ez mind muszlim, iszlám ország. Most idén, a tavalyi évben pontosabban, de idén hozta ki az Open Doors, megváltozott a helyzet, és Afganisztán lett a világ ranglista vezetője, érthető okokból a tálibok úgy passzíroznák ki a keresztényeket, ahogy csak tudnák, és a második helyre került Észak-Korea. Ezen még nem szerepel, de a záróképen igen, hogy Kína is feljövőbe van. Kína nem ilyen brutális módszerekkel, fegyverrel, börtönnel, az a korábbi időszaknak volt a jellemzője, hanem a mesterséges intelligenciával, kamerákkal, lehallgatókészülékekkel, manipulációkkal, úgyhogy a levelezéseket, például ilyen szabad közlés, mint amit mi most itt tartunk, egy ilyen online meeting, az ott elképzelhetetlen. Szóval ők nagyon keményen dolgoznak, és nagyon rafináltan, igen-igen oda kell figyelni a kínai keresztényekre, miközben az az érdekesség, és nyilván ezért a kínai high-tech bevetése a keresztények ellen, mert becslések szerint 140-150 millió keresztény testvérünk él Kínában, és dübörög a protestantizmus, és a protestantizmusnak éppen a presbiteriánus református változata. Én Shanghaiban az ottani kínai amerikai lapnak külső munkatársa vagyok, és többször leveleztem velük arról, hogy hát hogy van ez, hogy ennyi keresztény. És akkor sok-sok levelezés nyomán kialakult az érdekes kép, hogy Istennek milyen fantasztikus útjai vannak. Max Webernek a kapitalizmus szelleméről és a protestantizmus és a kapitalizmus fejlődésének összefüggéséről szóló nagy könyvét lefordították kínaira a pártnak a megbízásából, hogy tanulmányozzák a kapitalizmust. De ugye Max Weber azt mondta, hogy minden a kálvinizmusra megy vissza, a puritanizmusra, az eredeti felhalmozásra, és így tovább. És párt szemináriumokon tanulmányozták Max Webert, és erre a párt vezetők azt mondták, hogy ha Max Weber hivatkozik Calvinra, akkor nézzük meg, hogy ki ez a Calvin, mi ez a Calvin, és képzeljétek el, hogy Max Weber nyomán lefordították az institúciót kínaira, és a pártbizottságok meg az elvtársak 100 milliói kezdték tanulmányozni Calvin, hogy mi az a különlegesség Calvinban, és akkor végül eljutottak sokan odáig, hogy hát igen, Jézus Krisztus a kulcs. Most értitek ezt a fantasztikus utat, hogy Istennek mennyi rejtett útja van, de a tény az, hogy robbanásszerűen Kínában megnövekedett a kereszténység. 60 ezer presbiteriánus református kis templomuk van. Erről nem szól a fáma, én írogattam elég sokat a kolozsvári blogomon, az Agnus Rádión erről a történetről, meg a keresztény üldözéssel kapcsolatos kötetemben is szerepelnek az adatok. 60 ezernél több kicsi házi gyülekezet és kicsi templomocska. Olyan, mi úgy neveztük Szabótelepen Siklós Jóskával, hogy meg Bagdi Emőkének az édesapjával, ők voltak az elődeim a gyülekezetben, hogy ezek imasufnik voltak, de az imasufniban jött össze igazából a testvéri közösség. Olyan, mint hogyha nálatok itt a Zsoltnak a lakásán összejönnénk, ami nem sufni, de értsük jól, hogy összejövünk testvéri közösségbe, házi gyülekezetbe, és a házi gyülekezet egy idő után azt mondja, hogy hát a mi hitünk az nem zugolyába lett dolog, a mi hitünk az olyan, amit meg kell vallani, tovább kell adni. Na, menjünk tovább, mert most már látom, hogy kezdek sztorizni. Hogy honnan tudjuk mindezt? Hát itten hoztam egy-két olyan szervezetnek a szimbólumát és jelvényét, akik rendszeresen monitorizálják a világhelyzetet a keresztényüldözés szempontjából. Mindenek előtt az Open Doors, ugye az a legfontosabb, de az Egyesült Államok kormányának is van a vallásszabadsággal foglalkozó bizottsága, különböző keresztény szolidaritási szervezetek, amint látjátok, és nagyon jó a Gordon Conwell teológiai szemináriumnak a kereszténység kutatására létrehozott intézete. Ennek Németországban is van egy változata, Münsterben, ahol a vallásszociológiai tanulmányokat végzik nagyon, nagyon alaposan és komolyan. Az üldözés 11 fő oka, amit 2018-tól részben ezeknek a különböző intézeteknek a jelentései alapján sikerült summázni, a következő. Kemény és lágy formák is vannak, majd fogom mondani, hogy melyek a kemények, melyek a lágyak, ti magatok is érzékelni fogjátok. De ezen a világtérképen, ami 2018-as és a mai napig alig változott, érdekes módon itt a főleg az iszlám országok látszanak igen erős keresztény ellenes színben, pirosban kiemelten, de hát vannak más területei is a Földnek. Meg fogtok lepődni, például Mexikóban is milyen komoly keresztény ellenesség van, mert ott az őslakosság, az indián származású őslakosság, az bizony a mai keresztényeket nagyon diszkriminálja, éppen azért, mert évszázadokkal ezelőtt a keresztények tiporták le az ő őseiket. Szóval itt azért megy tovább a brusztolás és a komoly adok-kapok, és nem alaptalanul sajnos. Jönnek a komoly okok. A legkeményebb, és ezt a hard, tehát a kemény ok közé soroljuk, az iszlám nyomást és a vallási nacionalizmust. Az iszlám nyomás az megint itt látjátok a térképen, látszik azok az országok, körülbelül 50 iszlám ország, ahol egyszerűen muszlim többség és az abszolút törvényileg a sáriával és az állami törvényekkel szentesített iszlám nem tűri meg a toleráns attitűdöt, nem tűri meg igazából a kereszténység jelenlétét. Mindazonáltal mindenütt vannak keresztények, elsősorban azok, akik ott dolgoznak keresztényként különböző vállalatoknál, akik korábban esetleg oda telepedtek és misszióval részt vettek, azoknak a leszármazottai, de tudjátok, hogy aki áttér keresztény hitre az iszlámról, annak vége, annak meg kell halni. Arra, ha azt megtudják, akkor azt kivégzik. Tehát az iszlám nyomás az egyik legerősebb, és ahogy itt jeleztem, az ISIS-nak Afrikában igen kemény ágai vannak, miközben Moszulban meg Erbilben, ugye Közel-Keleten az iszlámnak ez az ISIS erőteljes katonai ága egy kicsit visszább fogta magát, de most ugye Afganisztánba legális hatalomhoz jutottak. Azon közben Afrikában pedig a Boko Haram és az El-Shabaab, ezek szintén ilyen szélsőséges, militarista iszlám szerveződések, paramilitáns álkatonai, de valójában ténylegesen militáns szerveződések. Ezek nagyon keményen darálnak. Egy sztorit még elmondanék. Évekkel ezelőtt Kenyának a keleti részén egy Gerisa nevezetű egyetemi városban, amely Szomáliával határos, nagy héten betörtek az El-Shabaabnak a katonái. És ez a Gerisa, ez egy kenyai keresztény egyetem, ahol nagyon sok európai, amerikai és természetesen kenyai fekete diák is tanult, és képzeljétek el, hogy nagy csütörtökön betörtek, amikor a gyerekek már készültek hazamenni nagypéntekre és az ünnepekre, betörtek az egyetemi kollégiumba, ahol reggel 7 órakor tartották az áhítatot. Úgy, ahogy volt ott az aulában, vagy 150 gyerek, mindegyiket gépfegyverrel letarolták. Az egyik kislányról később elmondták azok, akik még túlélték a helyzetet, mert fönt a kollégiumi szobájukba készülöttek a hazamenetelre. Az egyik egyetemista kislány hallotta, hogy mi folyik ott lent, és azonnal felhívta mobilon a szüleit, és kérte, hogy édesanyja, imádkozzatok, mert itt valami szörnyű vérfürdő van, recsegnek, ropognak a fegyverek. És miközben ezt mondta, berúgták az ajtaját, hallották ugye a katonák, hogy ő ott beszél, berúgták az ajtót, elvették a telefont tőle, azt kérdezték, és ez volt a visszatérő kérdés, hogy te is Jézus követő vagy? A Masaranim, a Nun betű, ugye azt ismeritek az arabban, az a názáreti Jézus követőit jelenti. És akkor mondta a kislány, hogy igen, én Jézus követője vagyok. Elvették a telefont, szóltak a szüleinek, hogy most halljátok meg, hogy milyen sorsra jutnak azok, akik Jézus követői. És ott a telefon előtt lőtték főbe a kislányt. A másik a vallási nacionalizmus, ami, ahogy említettem, főleg Indiában jön fel, az igen agresszív hinduizmus és a harcos buddhizmus révén a Baath párt és más különböző indiai nacionalista pártok révén, amelyek kormány erővé válnak, olyan erős a nacionalizmus, hogy ők aztán gyújtogatnak és égetnek mindent, ami keresztény. Az okok között a harmadik, negyedik az etnikai ellenségeskedés, illetve a felekezeti protekcionizmus. Az etnikai ellenségeskedésre már említettem Mexikót, biztos fölkaptátok a fejeteket. Hát ugye ott vannak ezek az ősi törzsi szellemeket tisztelő eredeti indián és őslakos vallások, mi úgy nevezzük vallástörténeti kategóriában, hogy a primitív animizmusnak a követői, az egyszerű animizmusé, ami ugye az ősök szellemét, lelkét tiszteli, és minden módon, minden nap valamilyen áldozatot mutat be nekik. Ezek a keresztényeket, akik az egyszülött fiúban és a Szentháromságban hisznek, hát ezek nem akceptálják, és főleg nagyon sok konfliktus van a gyerekek között az iskolában. A másik, vagy a negyedik típusú kissé lágyabb keresztényellenes ok a felekezeti protekcionizmus, amikor valamelyik felekezetet egy-egy országban, keresztény felekezetről van szó, preferálják. Hát nem kell nagyon messze menni, mert ugye itt van az ortodox egyházak tömege tőlünk keletre. Ezelőtt 2 vagy 3 évben amerikaiak javasolták, hogy legyen egy világvallás békekonferencia és világvallások közötti együttműködésről szóló konferencia Moszkvában. Putyin belement a dologba először. Aztán miután az amerikaiak azt mondták, hogy egy csomó keresztény mártír van Moszkva körül a temetőkben, feltáratlan sírokban, és tegye meg Moszkva, hogy feltárja ezeket a sírokat, és valami módon kiengeszteli az elmúlt 80 évben áldozatul esett emberek hozzátartozóit, hát Putyin ebben nem ment bele. És akkor ez a nagy világkonferencia nem jött létre, de tudjuk azt, hogy mondjuk például Erdélyben sem feltétlenül kultiválja az ortodox egyház a protestantizmust, és azt is tudjuk, hogy protekcionizmus van, mert az ortodox lelkészeknek másfajta állami, hogy úgy mondjam, támogatás jár, nem beszélve az összegszerűségről, ugye nem a református kollégiumokat és azok visszavételét támogatják, hanem elsősorban az ortodox javaknak a növelését. Tehát van felekezeti protekcionizmus is. 5., 6. Oka a keresztény üldözésnek az egyik a kommunista elnyomás, ez a kemény, a hard cause ok. Ez elsősorban Észak-Koreában jellemző, de meglepő módon még Türkmenisztánban is, ahol igen erős kommunista vezetés volt és van, és hát Kazasztánban sem sokkal toleránsabbak a körülmények. 6. oka a szekuláris türelmetlenség. Itt aztán lehet mondani a gender ideológiától kezdve a szekuláris morál által megítélt keresztény morált, és így tovább. Tehát azokat a főleg szexuális erkölcs körüli a házasság, a család szentsége védelme mellett letett keresztény boksokat támadják türelmetlenül, és hát teszik gúny vagy irónia tárgyává. Ez aztán mindenfele terjed, amint látjuk éppen. Ez egy amerikai felvétel. A 7., 8. Szintén nagyon kemény üldözési ok. A diktátori paranója, ez egy nagyon kemény dolog. Eritreában is nagyon működött, ahol általában nagyon-nagyon kemény, centralizált, egykezű, tehát olyan értelemben egy kézben van a hatalom, egy személy kezében van a hatalom, így ez a fotó éppen az észak-koreai diktátort mutatja. Remélem az eredeti, vagy nem tudom, a másolat, mert most már azóta azt mondják, hogy van neki több másolata. Lényeg, ami lényeg, hogy a diktátori paranoia, amely egyszerűen a hitről hallani sem akar. A nyolcadik ilyen ok a szervezett bűnözés, vagy a korrupció. Hát igen, ennek sok fajtája van. Elsősorban az ember és drogkereskedelem, ugye mindent, ami keresztény, ezek aztán félreállítanak. Kilencedik, tizedik okként az Európán belüli újabb formákat, a keresztény üldözés, keresztény ellenesség újabb formáit soroltam föl. Mindenki tudja a Charles Hebdo elleni támadást, tudjuk, hogy Franciaországban katolikus papokat gyilkoltak, meg templomokat gyújtogattak, de hát persze ez a fajta, hogy úgy mondjam, keresztény ellenesség nem kímélte a zsidóságot sem, mert tudjuk, hogy a párizsi kóser üzlet ellen ugyanúgy végrehajtották, meg zsinagógák ellen. Tehát azt lehet mondani, hogy van egyfajta Európába behozott keleti, távol-keleti ideológiai alapú iszlám, hogy úgy mondjam, forma, de benne szerepel az ateizmus is, a vallási közöny, ugye? Van egy kedves ismerősöm, aki úgy hívnak, hogy Vishal Mangalwadi, indiai református lelkész, és írt egy nagyszerű könyvet, Németországban jelent meg, Das Buch der Mitte a címe, a közép könyve, 600 oldalon keresztül mutatta be, hogy mit jelentett Krisztus Európa számára, hogy hogyan emelte föl Európát a keresztény hit, a protestantizmus főként, a Biblia fordítástól a nemzeti öntudaton keresztül a kultúráig és a zenei világig szinte végigvette valamennyi ágát, a gazdaságot az emberi életnek, és azt summázta a végén, hogy barátaim, nektek nem az a problémátok, hogy az iszlám támad, hanem az a problémátok, hogy ti elveszítettétek a keresztény gyökereiteket. Tehát ha Európa a keresztény identitása megroppan, akkor már semmin nem lehet csodálkozni. Akkor Európa többé nem Európa, ugye? És végül a digitalizált keresztény üldözés legújabb formái, ezek a rejtett módszerek, amire már utaltam, főként Kínában, ahol a legrafináltabb módon veszik fel a dolgokat, és hát lépnek be akár a levelezésbe, akár más formába is. Ezek lágy módszerek, de roppant kellemetlenek, mert egyszerűen az emberek közötti, a keresztények közötti kommunikációt rombolják, akadályozzák, szakítják meg, de ugyanakkor itt a középső képen láthatjátok, ott vannak a kis kínai gyerekek, én ezeket a fotókat roppantul élvezem, kaptak gyermekbibliát, és olyan ragyogó tekintettel, olyan boldogan mutatják föl a gyermekbibliát, tehát azért a jövő mégiscsak azokban a gyermekekben, a keresztény jövő azokban a gyermekekben van, akik már most megkapják ebben a Z-generáció, vagy még a korábbi generációban megkapták a keresztény érintést, és akkor lehet ideológiai okok miatt, lehet templomrombolással, vagy szupertechnikával megfélemlíteni, de Jézus Krisztus azért ott van Kínában is. Lépjük még egyel tovább, és ez lesz a következő szakaszunknak a megállító képe, mit lehet tenni ilyen helyzetben, és kérem szépen, hogy most egy kicsit játszunk be a zenét, mindegy, amit választasz, Zsolt, lehet az, amit én ajánlottam, az Mercedes Sosának a csodálatos éneke, az a köszönet az életért, és köszönet az életnek, abból egy kevés bejátszás, hogyha megtennél. Ez egy gyönyörű ének. Gracias a la vida.
Violeta Parra era chilena.
gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias. A következő kérdés az, hogy mit lehet tenni? Mert ugye az antikrisztusnak az a legnagyobb ideológiája, hogy nem tudtok semmit se tenni. Ki vagytok szolgáltatva, és keresztények ott vannak tehetetlenül szemben az árral és a rafinált démoni befolyásokkal. Az első dolog, amit ezzel kapcsolatban mondanék, hogy nem szabad elhinni az ördögnek a hitető beszédét. Legfőképpen az, hogy nem tudtok semmit se tenni. A másik, hogy az legerősebb lelki fegyverünk az az imádság. Természetesen a hitből fakadó imádság. Van egy latin mondás, ami szerint ultima ratio, oráció. Ha már semmi más nem tudsz tenni, akkor még mindig tudsz valamit tenni, imádkozni. Amikor Temesváron predikáltam, és a temesvári hitvallást, amit egy ilyen történelem-teológiai elemzés formájában a temesvári gyülekezetnek átadtam 2 évvel ezelőtt, Tőkés László is ott volt, meg mások is, akkor úgy fogalmaztatta velem Isten, hogy nem csak az ultima ratio, az utolsó lehetséges eszköz az imádság, hanem prima et ultima, az első és az utolsó lehetősége a keresztény embernek az imádság. És ezt a kettőt nem szabad elengedni. Tehát nem szabad azt mondani, hogy már csak a végső kétségbeesésben imádkozom. Persze a kereszt történetéből tudjuk, hogy az egyik lator ugye az utolsó pillanatban mégiscsak azt ismerte fel, hogy Jézusban megjelent Isten fia, és valóban Isten fia volt, és hogy hadd legyen vele a paradicsomban. És ez is egy imádság volt, egy egész életnek az imádsága, odaroskadása Jézus elé, de nagyon egyoldalú lenne a hitünk, a kereszténységünk és a küzdelmünk minden diabolikus erővel szemben, ha csak az utolsó eszközként, a végső eszközként, a már nincs más, csak ez az egy maradt eszközként tekintenénk az imádságra. Az imádság a kezdet. Jézus minden nyilvános fellépése előtt sejthetően, de még a kereszt előtt legfőképpen a Gecsemáné kertjében, amikor mindenki aludt, a tanítványok aludtak, ő imádkozott. Azzal kezdte, hogy úgy mondjam, a rávárok nagypénteki utat, hogy imádkozott. Mert erőt kellett gyűjteni. Mert rá kellett támaszkodni arra az atyai kézre, amelyik mindig ott volt mellette. És imádság volt az is, amikor szolgálata elején megkísértette a diabolosz, ugye, az Antikrisztus, és kivitte a Szentlélek a pusztába, és engedte, beleengedte a kísértésbe, hogy rátámaszkodjék az atyai igékre, a kijelentésre. Tehát a keresztény üldözéssel és minden jellegű eszmei, ideológiai kritikával szemben az kell legyen az alap meggyőződésünk, hogy prima et ultima ratio oratio. Minden az imádságból, az Istenre figyelésből indul, és minden oda torkollik. Ha ez nem így van, akkor megbicsaklott a keresztény élet. Félkarúak vagyunk, féllábúak vagyunk. Úgy is lehet élni, de akkor nem ütős, nem cselekvőképes, nem igazából erőteljes a kereszténységünk. Az első és a végső lépésünk. Mit lehet tenni? Az imádság, a lelki fegyverek felöltése. És itt van egy egészen különleges formája az imádságnak, a korporatív vagy testületi ima. Van egy előadásom, és egyszer talán nálatok, Zsolt, hogyha eljutok hozzátok, elvinném szívesen az imádság legkülönbözőbb formáiról. És ebben a korporatív testületi ima, amikor például Brazíliában a rendőrök, a keresztény rendőrök, mielőtt szolgálatba mennek, összekapaszkodnak és imádkoznak. Nem azért, hogy a legnagyobb gazembert elkapják, hanem hogy nekik a szolgálatuk, a helytállásuk félelem nélküli és emberséges legyen. Óriási dolog. A Philips cégnél Hollandiában azt kérték holland keresztények, hogy amikor eljön a kávézásnak az ideje, akkor hadd menjenek el az ő szintjükön, azon a munkaszinten, ahol dolgoznak, és hadd tartsanak egy közösségi, korporatív imádságot, ahol mindenki elmondja a maga imádságát. Vannak olyan kórházak már Magyarországon is, ahol műtét előtt orvosok és ápolók együtt imádkoznak. Ez a testületi imádság, amikor a hasonló a hasonlóval tud együtt imádkozni, hivatásbelileg. Akkor a támogató konferenciák fontossága. Említettem azt, hogy amikor Yusuf Nadar Khan itt Iránban évről évre rángatták börtönbe, kiengedték, elítélték, halálos ítélet, és így tovább. Ilyen támogató konferenciák, tiltakozó e-mailek, világima akciók jöttek létre. Higgyétek el, az, hogy most itt 10 vagy 12-en együtt vagyunk, úgy, mint a tanítványi sereg, és ami közösen úgy tudunk imádkozni az üldözött testvérekért, vagy valakiért, aki beteg közülünk, akiről tudjuk, hogy nehéz krízisben van, az egy nagy dolog, amikor oda tudunk menni a másikhoz, és azt mondani, hogy drága testvérem, mi imádkoztunk érted. Annak hatalmas ereje van. Falakat tör át, és úgy van, hogy tüzön tudunk átugrani, és vizen tudunk zúgó folyók fölött átmenni. Annak a tényleges ima akciónak, ami így kis csoportban, kis közösségben, nagyobb közösségben létrejön. Amikor a COVID első hulláma kitört, én a kínaiakkal, a sánkháiakkal, az ottani keresztény újságon keresztül, ahogy mondtam nektek, kapcsolatban voltam, és megszerveztem azt, 50 COVID imát írtam, fordítottam, amit aztán a magyarországi összes börtönben elterjesztettek érdekes módon, hogy a börtönvilág hamarabb reagált rá, mint az egyházi világ. Ez is egy érdekes dolog. Akkor Billy Graham társasága meghirdetett az első hullám idején egy imavilág akciót, és akkor bekapcsolódtunk. Írtam Sánkhájba, hogy jön ez, és meghirdették ott is a Billy Graham társaságnak az imádságos világ akcióját a COVID leküzdésére. És az egy fantasztikus dolog volt, ahogy Louisville-től, Amerikától, Virginiától, el Sánkháig, Budapesten és Debrecenen keresztül létrejött egy élő ima folyam, amikor érezték az emberek, hogy testvérek vagyunk, és igen, nem a vírusé az utolsó szó, hanem Isteni az utolsó szó, és mi abba az utolsó szóba bele tudunk kapcsolódni, és bele tudunk kapaszkodni az imádság által. Tehát nem igaz, hogy tétlenségre van ítélve a keresztény ember. Ez az antikrisztus ideológiája. És itt van, nagyon örülök, hogy ezt a képet behozhatom. 2015-ben jelent meg a Keresztűzbe kötetem, ami a keresztény üldözés történetéről szól. Elküldtem Orbán Viktornak, meghívtam őt a könyvbemutatóra, természetesen nem tudott eljönni egyéb irányú elfoglaltsága miatt, de amikor ide hazajöttem, akkor itt a ház előtt egy fekete Mercedes állt. A régi időkből nem úgy emlékeztem rá, hogy ez éppen a legjobb jel, de ez egy fantasztikus jó jel volt. Kiszállt a sofőr, és mondta, hogy könyvbemutatóról jön haza, ugye, a lelkész úr? Igen. A miniszterelnök úr levele, tessék parancsolni, megköszönte azt, hogy a keresztény üldözéssel kapcsolatban ez a kötet megszületett, és nyilván nem csak ezért. 2016-ban létrejött az EMI-ben a üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárság, Azbej Trisztán ugye a vezetője, és 2019-ben a Hungary Helps. Óriási pénzek mentek a kormány részéről szír, iraki keresztények támogatására, templomok újjáépítésére. Ezekkel a szír és iraki főpapokkal, püspökökkel többször volt szerencsém találkozni. Lehetett érezni azt a meghatódottságot, hogy úgy mondják ki Magyarország nevét, mint hogyha valami Amerika lenne itt a nagyvilágban, pedig mi csak egy Magyarország vagyunk, de Amerikát megütő mértékű segítséget tudott nyújtani a mi kormányunk ezeknek a testvéreknek. Ez egy óriási dolog. Tehát megvan a legális kormányzati támogatás is, és ez egy nagyszerű dolog. Nagyon ritka ezen a kontinensen, Nyugat-Európában ilyen abszolút nincs kormányszinten. Mit lehet tenni? A veszély tudatosítása és a tehetetlenségi nyomatéknak a kivédése. Itt középen látjuk ezt a Sanzal nevezető algériai francia írót, aki írt egy könyvet 2084 a világ vége címmel, és azt nyilatkozta, hogy ő muszlim, Franciaországban él, hogy barátaim keresztények, ti, nektek egy óriási hibátok van, és ez a bizonyos értelemben a végeteket is jelentheti, hogy meg lehet félemlíteni titeket. Az iszlám megfélemlít. Ne vegyétek be ezt, nem szabad megfélemlíteni. A erősebb fegyvere az iszlámnak a lelki megfélemlítés, mint a katonai. Elképesztő gondolat, és bizony, ahol meggyengül a keresztény hit ereje, ott a félelem lép a helyére, és megfélemlíthetővé válik az ember. És ugyanakkor a másik oldalon meg látjátok, hogy milyen hatalmas lendület van, ott már a kis muszlim fiú az egyik kezében a Korán tartja, a másik kezében a kést. És a katonai ideológia pedig az, itt látjátok, hogy valójában Eurábia, ők Eurábiába gondolkodnak, Európa és Arab-Ázsia. Ez a kettő együtt, mert ők a sharia, illetőleg a Korán szellemében úgy fogalmaznak, hogy ahová mi egyszer betettük a lábunkat, az a miénk. Lehet, hogy Kordobából, vagy Itáliából, vagy Magyarországról a törököt, vagy az iszlámot kiverték, történelmi dátumokkal lehet ezt jelezni, de mi ott voltunk, és arra mi igényt tartunk. Ők így gondolkodnak. Tehát azért a veszélyt tudatosítani kell, és ahol csak lehet, keresni azokat az eszközöket, amelyekkel valamennyire ellen lehet állni. Melyek ezek? Az egyéni aktivitás, amiről már beszéltem, az egyik az imádság, a másik az, amit Megi Gobrán tesz Kairóba, itt látjuk Megi Gobránt, aki egy amerikai egyetemnek a tanára volt Kairóba, és Isten megszólította őt, és mint kopt keresztény, azt mondta, hogy de nekem nem az egyetemen a luxus körülmények és az amerikai fizetés miatt kell az életemet ilyen körülmények között élni, hanem a Mokattami, a Kairó szeméttelepén, ahol 70 ezer ember él a szemét guberálásából, nekem oda kell menni, és az ottani gyerekeket kell felemelni. Hogy ne a szemét határozza meg a létezésének a horizontját, hanem maga Isten és a szeretet. És képzeljétek el, ez is egyéni aktivitás, de most már ott tartunk, én leveleztem ővele, meg lefordítottam azt a könyvet, ami Németországban megjelent róla. Most már ott tartunk, hogy van neki több mint 100 olyan intézete, ahol muszlim és keresztény gyerekeket személyválogatás nélkül kiemel az abszolút alacsony sorból, apátlan, anyátlan gyerekek, vagy csonka családok gyermekeit, szóval egészen fantasztikus. Lehet így is. A másik, ami itt van, Aida Scheffler, aki Svájcban filmrendező, ő volt az, aki síita muszlimként elment Moszulba, amikor még folytak az őrületes harcok, és hát ugye ő arab beszél kiválóan, ugye anyanyelve, elment, és ott forgatott egy filmet, aminek az volt a címe, hogy Nun. Itt vannak a kockák, ezek a kockák az ő filmjéből. Gyerekekkel mondatta el azt a tragédiát, hogy egyik napról a másikra mi történt itt. Hát osztálytársak voltunk a keresztény gyerekekkel, a szír, meg iraki, görög, katolikus, görög-ortodox gyerekekkel osztálytársak voltunk, és miért kellett nekünk egymással szembefordulni? A gyerek szemek és a gyermek lélek csodálkozott rá arra, hogy milyen brutalitást tud művelni az ideológiává átformált vallás. És meghívtuk Aida Schefflert, hogy mutassa be a filmet itt Magyarországon, és óriási döbbenet volt, ahogy gyermek szemmel láttatta az üldözésnek a brutalitását. Egyébként Semjén Zsoltnak bemutattam, és az volt a legnagyobb pillanat, az nagyon érdekes volt a parlamentbe, amikor lefotóztatta magát ezzel a filmrendező nővel, és megjegyezte, hogy nekem ilyen kedves muszlim ismerősöm még nem volt, úgyhogy csináljon egy újabb filmet, de azért az életét ne kockáztassa. Aztán potenciális szövetségesek keresése is segíthet a keresztény üldözés valami fajta mérséklésében. Két dolgot említenék, az egyik itt ez a Hassan ibn Talal nevű jordániai herceg, aki a jordániai kisebbségi kartával jött elő, amikor 16-17-ben megindultak a muszlim migránsok, ugye, és ez egy született echte muszlim koronaherceg, és ő volt az, aki, amikor megindultak a szír és iraki ortodox keresztények, mert menekülni kellett egyik oldalról a másikra, akkor a jordániai televízión és rádión keresztül azt az üzenetet küldte, ismételték újból és újból, hogy ti keresztények, ne menjetek el erről a földről, mert hamarabb teremtettetek itt szír és iraki területen kultúrát, mint maga az iszlám. Mert ti Krisztus után itt voltatok a 7. századig békességben, templomokat építettetek, kultúrát hoztatok létre, ne menjetek el, mert nélkületek az arab kultúra megrodjan. Képzeljük el ezt a gondolkodást, hogy valaki királyi hercegként ennyire nagyvonalú tud lenni, csak ugye ezeket nem nagyon hozzuk nyilvánosságra, vagy hozza a sajtó nyilvánosságra, mert nem az a nagy hír, hogy valami jó, hanem ha valami rossz. Differenciálnunk kell három dolog között az elmondottak alapján, és lassanként a végére érek. A keresztény ellenesség, a keresztény gyűlölet és a keresztény üldözés között. A keresztény ellenesség nem minden esetben fordul át üldözésé vagy gyűlöleté, ez lehet nagyon egyszerű formában is különböző iskolai, oktatási, ideológiai, vallásbírálati módszerekkel, különböző liberális vallás ellenségi trendeknek a preferálásával. Hát Nyugat-Európa tele van ezzel, nem kell különösképpen indokolni és részletezni. A keresztény gyűlölet, ugye, az már itt a főleg a gyűlöletprédikátorok által, akik közül egy párat azért már sikerült, hogy úgy mondjam, semlegesíteni, azért a gyűlöletprédikátorok még mindig hordozói a keresztény ellenességnek. Ez egy óriási kérdés, hogy hogy lehet őket befolyásolni, valószínűleg békés eszközökkel nem, de ide tartoznak a keresztény gyűlöletbe, ahogy már mondtam, az indiai szélsőségesek, és tipikus az, hogy mindenféle bűnbak képzési trendeket beindítanak. Most legutóbb ugye már azt is mondták, ahogy említettem, hogy nem csak a Tiber folyó magas vízállása, meg a vulkán kitörések mögött is keresztényeket kell keresni, hanem már a Covid mögött is egyesek gyártották az ilyen jellegű pejoráló, lejárató keresztény ellenes fekete bárány szövegeket és mondatokat. De figyelnünk kell azért, hogy a keresztény ellenesség az még nem feltétlenül gyűlölet, nem üldözés, és azt gondolom, hogy akik ebbe az első kategóriába tartoznak, a keresztény ellenesség valamilyen okból, akár még családi neveltetési okokat is lehet ide sorolni, azokkal még lehet szóba állni. A gyűlölettel és az üldözéssel már nehéz szóba állni, azokkal valamifajta akár jogi, akár államközi, akár egyéb összefogással lehet csak védelmet nyújtani. És ott már csak védelemről van szó, nem meggyőzésről, vagy beszélgetésről. Egyébként Németországban ezelőtt, vagy 10 évvel volt egy jó kezdeményezés Berlinben, aminek az volt a neve, hogy egyház. És az egyházban, nem az egyház, egyház, ugye? Ein Haus. Egy fedél alatt a három nagy világvallást akarták összehozni. A zsidóságot, az iszlámot és a kereszténységet úgy, ebből aztán volt is Berlinben vita is, meg elkezdték az épület alapozását, hogy próbáljuk meg ennek a három világvallásnak, mivel ezek képezik a Földön a legnagyobb erőt, ugye, a gyerekeit összehozni, és próbáljuk a gyerekeken keresztül a jövőt egy kicsit, hogy úgy mondjam, védettebbé tenni. Aztán nem lett belőle sok minden, de maga a kezdeményezés elgondolkodtató. Jó. Itt egy imádságot hoztam, de lépjünk most ezen túl egy kicsit, jó? Az ima témákat mára, meg holnapra, meg folyamatosan próbáltam összehozni és összesíteni ebben a képben, és kérem azért, hogy próbáljuk ennek egy-egy mondatát magunkban elmélyíteni, vagy esetleg később utána gondolni ezeknek a mondatoknak. Megköszönjük azok hűségét, akik mindent vállaltak, akár a mi hazánkban, vagy Erdélyben, vagy másutt, hátratételt, keresztény ellenességet, gyűlöletet, nyílt üldözést, gondoljunk a harcos ateizmusra, a bolsevizmusra, recskre és más gulágokra és egyebekre, és kitartottak az igazság beszéde mellett, mert a mártírok vére az egyház egyik erőssége. Köszönjük Istennek a hit példaképeit. A zsidólevél 11. fejezetében ott vannak a példaképek, akikről beszél az Új Szövetség, és akikről az egyház történelem, hazánk, magyarságunk történelme is beszél, vagy még hallgat. Hát ugye eklatáns példa Mindszentének a sorsa, és sok mindenki másé, akik keresztényként lettek mártírok. A Presbiter című labban, amit 30 éve szerkeztek, sorra vettük, főleg Pap Vilmos testvérünk írásaiban, azoknak a presbitereknek az életét, akik a hit példaképei lettek, egy-egy gyülekezetben vállalták azt, hogy hitükért munkahelyükről kidobták őket, családjukat is eléggé komolyan meghurcolták, vagy a gyermekeiknek a jövőjét tették lehetetlenné, csak azért, mert hívő ember volt, vagy presbiter, vagy lelkipásztor. Bűnbánattal kérjük Urunk bocsánatát azokért a bűnökért, amiket keresztények követtek el hittestvéreik ellen, nyílt vallásháborútól kezdve a titkos árulásokig. Könyörgünk a mai üldözöttekért, a lágy és kemény üldözés célkeresztjébe kerülőkért. Dicsőítünk, Urunk, hogy keresztet vállalva vallják meg hozzád tartozásukat. Mert te a Golgotán mindent vállaltál érettünk, és senkirel sem mondtál le az utolsó pillanatig. Könyörülj, Urunk, Európán, és adj áldott felismeréseket, ébredést a megfáradt lelkeknek kontinensünkön, a hit szabad csapataiért. Könyörgünk gyűlöletmentes családi közösségekért, bátor és hitvalló egyházakért, hívekért, testvérekért és leleményes szeretetükért. És végezetül köszönöm a kitartó figyelmet, ajánlom ezt a két könyvet, majd elküldöm valahogyan, eljuttatom hozzátok a keresztüzet és a megigobránt, és még egy záróképp az abszolút aktualitásról, ha azt behoztad, igen, ezek a tegnapi adatok az Open Doors-tól. Itt van a legfrissebb jelentés az első 10 olyan országról, ahol szinte azt lehet mondani, hogy abszolút a keresztény ellenesség, a gyűlölet és az üldözés. Afganisztán, Észak-Korea, ugye itt a helycsere történt, mert tavalyig Észak-Korea volt, most Afganisztán vette át a helyét, Szomália, Líbia, Jemen, Eritrea, Nigéria, Pakisztán, Irán, India, és 17. helyre a high-tech-kel, a digitális keresztény ellenesség eszközrendszerével feljött Kína. Köszönöm szépen!
Hálásan köszönjük, Lajos, ezt a tartalmas és azt gondolom, hogy mindenképpen megindító előadást. Nem tudom, mennyien ismeritek, ugye úgy is hívják, hogy Mama Maggie Gorán.
Maggie Gorán.
Bocsánat. A kairói Teréz anyát, és Lajos fordította egy imáját. Én ezt nagyon röviden szeretném nektek felolvasni, ha megengeditek. Méghozzá az ima Egyiptomért. Minél mélyebb a fájdalom, annál nagyobb az öröm, és tisztább a győzelem. Minden próbatételünk között is nagy a mi örömünk és vigasztalásunk. Egyiptom keresztényeinek, és nem keresztényeinek szeretete, álhatatossága, türelme, nagy jeladás. Hatalmas jel mindez az emberiség remélt győzelméről, a jóság, igazság, szépség esélyéről hazánkban. Azért könyörgünk, Urunk, hogy mindenki eljusson erre a felismerésre, és így nyerje el belső békességét. Mert csak az képes kiengesztelni a mennyet a földdel, aki maga is megbékélt önmagával. És csak az ilyenek adhatnak gyógyulást és örömet az egész világnak. Ezért mondjuk hát nektek, ó népem, menj be most belső szobádba, zárd be az ajtót magad mögött, míg végre felgyúlnak az oldhatatlan fények ott legbelül. Közben azért eszembe jutott egy gondolat, és hadd osszam meg veletek a Hungary Helps kapcsán, mit mondott Pius atya Magyarországról. Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni, sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük adhatós oltalmát országukra. Ez a keresztény európai, pontosabban az európai keresztény gyökerekre utal hirtelen ez a gondolat, ami eszembe jutott, mert tudjuk és látjuk, hogy milyen ideológiai támadások érnek bennünket, érik Magyarországot, érik a kereszténységet, mind a mellett, amit Lajos elmondtál, és hát emellett még nagyon sok olyan tényező van, amiről Talán majd egy másik alkalommal fogunk tudni beszélni. Engedjétek meg, hogy Spányi Antal székesfehérvári katolikus megyés püspök levelét felolvassam, hiszen Lajos testvérünknek, illetve hozzánk írt néhány sort itt a mai alkalomra, és egy szép imát is, és ezt szeretném nektek felolvasni. Kedves Lajos testvérem, imáinkkal segítsük erősíteni üldözött testvéreinket. Mi az egyház megyében azóta imádkozunk az üldözöttekért, amikor Indiában felgyújtották a keresztények templomát, és a híveknek az őserdőbe kellett menekülni. Akkor még sokan meg is botránkoztak a mi imáinkon, az ottani püspökhöz írt levelemen. De fontos az ima, a kitartó ima. Isten áldjon téged és minden imádkozó lelket. Szeretettel, Antal. Ima a 21. század elején a keresztényekért. Istenünk, értünk szenvedő szent fiad, így tanított minket. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok. Kérünk, emlékezz meg keresztény testvéreinkről, akik Indiában vagy bárhol a világban nevedért üldözést szenvednek. Adj nekik erőt a megpróbáltatásokban, vigasztalást a szorongattatásban, és békét hitük megvallásához. Kérünk, add meg üldözött testvéreinknek, hogy tanúságtételünkben szilárdan kitartsanak, és folytonos békében élhessenek. Istenünk, te azt is tudod, mennyi megpróbáltatás éri nemzetünket. Erkölcsi, szellemi és anyagi téren egyaránt. Kérünk, adj megtérést a népünknek, erőt a nehézségek elviseléséhez, hűséget keresztény gyökereinkhez. Add, hogy békében és felebaráti szeretetben élhessünk egymással és a körülöttünk élő népekkel, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Hadd ajánljam otthoni reminiszcenciaként is, de szentleckeként is a testvéreknek még egyszer János evangélium a 15. részének 18. és azt követő verseit. Olvassátok el, és amikor hallotok ilyen híreket, vagy amikor átérzitek valakinek a nehéz helyzetét azért, mert keresztény élőhite van, vegyétek elő ezeket az igéket.
Ámen. Nagyon szépen köszönöm, drága Lajos testvérem, ezt az előadást, és mindenkinek nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok, így az online térben is meghallgattátok. Bízom abban, hogy az Úr megmutatja nekünk, hogy ezekben az órákban miért kellett együtt lennünk, hol tudjuk ezt a magot tovább elvetni, és hol tudjuk ezeket az információkat az ő akaratának megfelelően felhasználni. Köszönöm mindenkinek a részvételt, áldott szép estét kívánok mindenkinek, nyugodalmas jó éjszakát. Még mielőtt azonban kikapcsolunk, hallgassuk meg a nemzeti imánkat.